Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Mai adásunkban két különböző témát fogunk feldolgozni, két különböző vendéggel. Az adás második felében itt lesz velem Ablonci Bálint, a Válasz Online újságírója, és egyben a Válasz Offline legújabb kiadványának szerzője, ami a Nemzet a hátizsákban címmel jelent meg, és alapvetően a rendszerváltás előtti erdélyi karitatív akcióknak, civil szerveződéseknek a történetét dolgozza fel. Vele fogunk tehát a második blogban beszélgetni. Az első blogban azonban Navani Alex lesz a vendégem, akit hamarosan bemutatok, és akivel arról a tolmács botrányról fogunk beszélni, ami napokig meghatározta a közvéleményt. Jelesül, hogy Orbán Viktor moszkvai útján az egyébként rendkívül jó hírnek örvendő és elismert szaktekintély tolmács több ponton hibásan fordította Vlagyimir Putyin orosz elnök szavait. Erről fogunk tehát beszélgetni, ennek a kontextusáról és általánosságban, a tolmácsok feladatairól és felelősségéről. Előtte azonban nézzünk meg egy bejátszót, ami összefoglalja ennek az egész ügynek a történetét, néhány fontosabb megszólalást kiemelve.
Amikor az orosz elnök például azt mondta, hogy idézem, nézeteink bizonyos kérdésekben a többi között a nemzetközi napirendet illetően olykor eltérhetnek, a fordítás így hangzott.
Az együttműködésünk nemzetközi szinten is jól működik.
Teljesen mást fordított, mint amit az orosz elnök mondott.
Miért mondott mást?
És ezt tőlem kérdezi?
Igen.
De én tolmácsoltam.
Hát miniszter úr is.
Én mondtam mást.
Kérdeztem?
Nem.
Nem volt kíváncsi, hogy miért fordított már?
De bocsánatot kérek, tehát az történt, hogy utána a miniszterelnök urat kisegítettem azokkal az információkkal, amelyeket én ott menet közben följegyeztem, és utána elmondtam neki, miután a sajtó távozott. És utána még egyszerűen más fizikai elrendezésben, más környezetben folytatódott a tanácskozás teljesen hibátlan tolmácsolás mellett.
A teremben nagyon rosszak voltak a hangosítási viszonyok, nem működött a mikrofon, a Putyin elnök nagyon halkan beszél, és a hölgy olyan influenzás volt, hogy semmit nem hallott, még abból sem, amit én tőle balra ülve a repülőgépen próbáltam neki mondani. Ez azért nem okozott semmilyen zavart, mert már ott, miközben ő fordított, Szijjártó Péter, a miniszterelnök másik fülébe már pontosan mondta, hogy Putyin elnök még miket mondott, és ahogy a sajtó kiment, akkor Putyin elnök tolmácsa, a hölgy korrigálva saját magát, a tolmács kolléganő és Szijjártó Péter angolul és oroszul is helyre tették a pontos fordítást.
Én is voltam olyan tárgyaláson, ahol ez a hölgy fordított. Én egy remek embernek ismertem meg, tegnap beszéltem kollégákkal, megerősítették a véleményemet, hogy az én tudomásom szerint az első számú tolmács Magyarországon orosz nyelvből.
A esetek 99,% a tolmácsok jól működnek, és soha senki nem foglalkozik szegényekkel, és akkor van belőle hír, hogyha valamit elrontanak. Ugye oroszról és ukránról is kormányzati tolmács évtizedek óta. Tehát Göncz Árpádnak a Lebovics Viktória tolmácsolt, amikor Kravcsuk az első ukrán elnök Budapesten volt. Tehát évtizedek óta kormányzati tolmács, tolmácsok generációit nevelte ki az ELTE-n.
Ott volt a 2018-as és 2019-es Putyin-Orbán találkozókon, de ő fordított akkor is, amikor az orosz elnök Budapestre érkezett, majd közvetlenül a háború kitörése előtti 2022-es moszkvai találkozón is.
És akkor neki is látunk ennek a témának a kitárgyalásának. Itt van velem a stúdióban Navani Alex, tolmács, a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének elnökségi tagja, a Profort tagja és az MPRS alelnöke. Köszöntelek a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, szervusz!
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Annyit hozzátennék, hogy igen, valóban ez így van, az MFT, a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete elnökségi tagja vagyok, viszont nem ebben a minőségemben mondom el a véleményemet, vagy válaszolok a kérdésekre, mert hogy ezt sem a tagsággal, sem az elnökséggel nem egyeztettük, de ettől meg ez így van.
Rendben, köszönöm a tisztázást. Hadd kezdjem azzal a kérdéssel, ami szerintem nagyon-nagyon sok emberben felmerült ennek az ügynek a részleteit követve, hogyha elfogadjuk a kormányzati megszólalók állításait, hogy valóban nagyon rossz volt a terem akusztikája, illetve influenzás is volt Lebovics Viktória, hogy akkor ezt miért nem lehet jelezni, vagy hogy nem jelezte vajon a tolmács ebben a helyzetben, hogy nem tudja lefordítani az elhangzott szavakat, mert nem hallja. Mit gondolsz erről, vagy mit tudsz esetleg erről?
Azon gondolkodom, hogy vajon melyik az a tolmács kolléga, aki így kimeri jelenteni, hogy hasonló helyzetben, ilyen szituációban, ilyen magas szintű delegációs környezetben azt merte volna mondani Putyin elnöknek, hogy elnök úr, picit hangosabban, mert nem jól hallom, vagy azt merte volna mondani annak a delegációnak, amelyik ezért utazott ki, mit tudom én, 10-20 akárhány ember, pontosan ezért nagy láthatóságú fontos eseményért, hogy bocsánat, most mégsem vagyok abban az állapotban, hogy ezt vállalni tudjam, töröljük az egész találkozót. Most ad abszurdum természetesen. Szerintem nem kérdés, hogy valahol volt hiba ebben az egész rendszerben, de hogy azt kell ebben megérteni, hogy mindig van. Tehát az előbb elhangzott a bejátszóban, hogy az esetek 99,5 vagy 99,5%-ában a tolmácsok jól tolmácsolnak, és akkor nincs belőle baj. Ez nem igaz. Ez konkrétan nem igaz. Minden tolmács hibázik. Tehát ha egy tolmács valaha azt mondja, hogy ő nem követett még el hibát, akkor vagy arról van szó, hogy hazudik, vagy arról van szó, hogy annyira hülye, hogy ő maga sem vette észre, elnézést kérek, hogy így fogalmazunk, de erről van szó. Tehát nincs olyan, minden tolmács hibázik. Mielőtt idejöttem volna az adásba, egy mentorált kollégámmal beszéltem, ő kérte a találkozót, mert egy nagy láthatóságú esemény tolmácsolt a tévében, nagyon nagy láthatóságú eseményt, ott is egy elnök, egy szuperhatalom elnöke volt az egyik szereplője ennek, és hogy többször is hibázott, ő ezt otthon többször visszahallgatta, otthon még letolmácsolta magának újra, hogy megnézze, hogy lehet elkerülni hasonló helyzetekben ilyen hibákat, nem lehet elkerülni, mindig van. Ha éppen egy ilyen tolmácsolás teljesen hibátlanra sikerül, akkor az nem csak a felkészülés miatt van, abban van egy adag szerencsefaktor is. Tehát egy kicsit ez olyan, mint a légtornászok. Szóval, hogy akik ugranak salto mortale, 357-szer elkapja a trapézt, és 358. alkalommal meg nem. Csak hát ott van az a bizonyos safety net, az a bizonyos háló, amit megvédi.
Tehát akkor azt mondod, hogy nem volt kirívó tulajdonképpen ez az eset, mert azért itt olvashatták, tehát hogy akkor gyakori a hibázás, de ez egy nagyobb mértékű, mint ami megszokott?
Az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy mikor hibázik az ember. Amikor egy ilyen nagy láthatóságú eseményen történik hiba, hát annak sajnos ilyen következményei vannak, bár azt gondolom, hogy az itteni következmények azok túlmutatnak azon, mint aminek lennie kellett volna. Gondoljunk a Trump-Meloni találkozóra, amikor Meloni tolmácsa egész egyszerűen lefagyott, fogalmazzunk így. Én értem ennek az okát, aki volt ilyen helyzetben, tudja, hogy ilyen megtörténik, de hogyha ez megtörténik mondjuk a szarvasi fémipari KFT karácsonyi ünnepségén, akkor abból arról senki nem tud, talán még az illető tolmács sem. Ha pedig egy Trump-Meloni találkozón, vagy egy Putyin-Orbán találkozón történik meg, akkor meg igen. Még egyszer, az a reakció, ami itthon volt, azért ezen túlmutat, ez mást is, ez társadalmi kérdéseket is felvet, mert amikor Meloni tolmács a hasonló helyzetben mondjuk hibázott, vagy történt ilyen fiaskó, akkor annak az nem vetett ilyen hullámokat Olaszországban. Legalábbis én megpróbáltam utána nézni, sajtóhíreket, mindent megnéztem. Nem voltak ilyen következményei.
Utaltál rá a válaszod elején, hogy hát megnéznéd, hogy ki az, aki bevállalta volna ebben a helyzetben azt, hogy megakassza a tárgyalást. Egyébként milyen lehetőségei vannak ilyenkor egy tolmácsnak, és tudsz-e esetleg konkrét példát, amikor mondjuk ilyen szintű találkozó csúszott, vagy más ilyen helyzet állt elő?
Hogy milyen lehetőségei vannak a tolmácsnak? Na, ez egy picit messze vezet, és ez egy elég érzékeny terület. A helyzet az, hogy igazából ilyen alkalmakkor két tolmácsnak kéne a helyszínen lenni. Na de hát gondoljunk bele, szóval, hogy minden delegációkor két tolmács menjen, nem biztos, hogy dolgoznia kell, nehezen lehet ezt a megbízókon átvinni. Egyébként pedig érdekes, hogy a protokoll mit mond erről, illetve a tolmács etika, vagy a tolmács, az AIC például a nemzetközi szervezetünk erről mit mond. Nehéz megtalálni az optimumot ebben, hiszen az amerikai rendszer például legalábbis Trump elnök előtt az volt, hogy az amerikai elnöknek is ott volt a tolmácsa, és a vendégnek is ott volt a tolmácsa. Érdekes módon ott nem az Európai Uniós szabály érvényesült, hogy mindenki az anyanyelvére tolmácsol, hanem minden elnököt a saját tolmácsa tolmácsol. Tehát ha az amerikai elnök beszélt, az ő tolmácsa fordított magyarra, és amikor a külföldi, az adott nyelvre, és amikor a külföldi, akkor pedig fordítva. Itt nem ez történt, de hát nyilván a megbízónak joga van ezt felülírni. Tehát itt nem volt meg az a puffer, hogy akkor legalább az egyik részét a másik tolmács tolmácsolja. Nem volt tartaléktolmács sem, de ez egyébként bevett. Én számtalanszor voltam hasonló delegációk része. csomószor egyedül voltunk, és ez néha tényleg iszonyatos terhelést jelent, mert hogy szinkron tolmácsolni is kell, mondjuk a plenáris ülést, aztán konszekutív tolmácsolni kell, a kétoldalú találkozót, a sajtótájékoztatót szintén tolmácsolni kell. Tehát, hogy nem tudja azt mondani, hogy bocsánat, nem vagyok jól, nem csinálom. Hibázott-e valaki? Hibázott-e a tolmács, hibázott-e a megbízó, hibázott-e a szervező, a fogadófél szervezője, illetve a fogadó protokoll? Hát ugye ez utóbbi kettőről mi nem nyilatkozhatunk, mert nincs ráhatásunk. A megbízó miért hibázott volna? Bejátszóban hallottuk, hogy évek óta számtalan alkalommal ugyanez a kolléganő volt, aki egyébként valóban Magyarország egyik vezető tolmácsa ebben a nyelvkombinációban. Tehát miért ne őt választották volna ismét? Hibázott-e a tolmács? Valószínűleg hibázott abban, hogy nem mondta azt, hogy elnézést, nem hallom, még egyszer, hogy feláll és azt mondja, hogy de hogy ezt így elmondani nagyon könnyű partvonalról, hogy ezt kellett volna csinálnia, hogy nem hallja, ezt így nagyon könnyű mondani, amikor az ember ott van, akkor megpróbálja megoldani, megpróbálja lehető legtöbbet kihozni a helyzetből, ez nem mindig sikerül. Ez egyébként valószínűleg hiba, azt kellett volna mondani, hogy nem. Na de ki merte volna azt megtenni?
Hát igen, a ti egyesületetek is, aminek jelenleg nem a nevében beszélsz, de elnökségi tagja vagy, egy közleményben kiállt a kolléganő mellett, és így fogalmaztatok, hogy és ismételten hangsúlyozza az egyesület, hogy szakmailag mindenben megfelel az ilyenkor támasztató szakmai követelményeknek, és ugye az egyértelmű, hogy a megbízó, a kormányzat sem vont a felelősségre, vagy legalábbis ezt nyilatkozták, vagy nem nevezték hibásnak Lebovics Viktóriát a félretolmácsolásért, de közben nincs az a helyzet, hogy egy állampolgár pedig azt érezheti, hogy itt valami nem stimmelt egy államközi tárgyaláson, és nekem megrendül a bizalmam abban, hogy valóban a lehető legmagasabb szinten vannak-e érvényesítve a mi érdekeink egy ilyen tárgyaláson, ha egyszer nem működik valami. Tehát valami fajta hiba, vagy igen, ilyen bocsánatkérési szükségesség, igen, nincs mégis ebben?
Ez utóbbi, a bocsánatkérési szükségesség, ezt hagyja majd a válasz második részére, az első részét illetően, hogy hibázott, és hogy nem várhatja el az állampolgár, hogy mindent megtegyünk azért, hogy ilyen ne történjen meg, de elvárhatja minden állampolgár. Amikor én elvállaltam ezt az interjút, tudtam, hogy kapok majd hideget, meleget, hogy enyhén fogalmazzak, azért, hogy a véleményemet elmondom.
A tolmács közösségből, vagy a
tolmács közösségből, tehát a szakmán belül és valószínűleg a szakmán kívülről is, és szerintem még enyhén fogalmaztam, de az a helyzet, hogy az a hallgatás, ami eddig jellemezte a szakmát, a tágabb értelemben vett szakmát, mert hogy sem a tolmács szakma, sem a protokoll szakma nem volt hajlandó nyilatkozni, ennek is megvoltak az okai, illetve aki igen, az név nélkül vállalta csak, és azt gondolom, hogy ez a hallgatás, ez már kontraproduktívabb volt, sőt, már nagyobb kárt okozott, mint maga az eset. Tehát, hogy, és azt is gondoltam, hogy ha valaki vállalja a véleményét névvel, és elmondja, és másnap még mindig áll a világ, és nem dőlt össze, akkor majd ez olyan, mintha kihúznánk a hallgatás dugóját kis képzavarral, és egy csomóan fognak majd erről merni nyilatkozni névvel. Szóval, hogy probléma volt, hogy hallgattunk, de itt két szempont érvényesült. Egyrészt a Magyar Fordítók Tolmácsok Egyesületének és bármely szakmai szervezetnek igenis kötelessége, hogy megvédje tagjait, és nem annyira egyszerű ez az eset, hogy igen, hibázott, nem hibázott, hanem arról van szó, hogy ez nem egy eredményfelelősség, ez egy szándékfelelősség. Tehát ha a tolmács mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa, akkor megfelelt ennek a kötelemnek. Illetve nyilván ebben az is benne van, hogy nem vállal el olyat, amihez nem ért, ami nem az ő szakterülete, és így tovább. Tehát, hogy ne legyen rá nagy a kabát. De hát itt ez esetben ez fel sem merülhet. Gondolom, senki nem gondolja, hogy a tolmács, aki ott volt, aki mondjuk 30 évig magas szinten kiválóan tolmácsolt, az egyik napról a másikra elfelejt tolmácsolni. Életszerű-e az, hogy ott akkor abban a helyzetben, hiszen ezt nem tudja korábban, azt tudta korábban is nyilván, én is, mások is voltak hasonló helyzetben, nyilván tudtuk, hogy igen, nem vagyok annyira jó, fáj a fejem, vagy eldugott, bármiféle problémám van, de nem tudom, hogy ez mennyire fog kihatni a munkámban abban az adott helyzetben, mert hogy meg kell nézni a kolléga testtartását. Tehát egy tolmács, amikor így előrehajolva, kétrét görnyedve próbál valamit csinálni, az azt mutatja, hogy szájról próbál megolvasni. És persze nagyon furcsán hangzik ez, mert én is többször visszahallgattam, kikockáztam a képeket, kiválóan hallottam mindent a monitorom elől. Rengetegszer előfordul az, hogy igen, ott kiválóan lehet hallani, és 5 méterre vagy 3 méterre tőle a helyszínen az akusztikai viszonyok miatt nem. Különösen akkor, hogyha még esetleg tudom, légnyomásváltozástól fül problémák is vannak, meg egy csomó más probléma, nyilván az egészen más helyzet. És ott akkor, mondjuk a harmadik mondatot nem hallom, és akkor felállok, hogy bocs, ezt így nekem nem megy, azt kivállalta volna be.
Nagyon örülök, hogy beosztod ezt a hallgatást, és ennek az egésznek a dilemmáját, hiszen valószínűleg tényleg rámutat egy nagyon erős bizalmi válságra a magyar közéletben az, hogy egész széles körben elkezdtek elméletek terjedni arról, hogy itt mi történt pontosan, volt-e hátsó szándéka mögött, hogy nem pontosan fordították le Vlagyimir Putyin szavait. És itt ez az egyesület kiadott egy közleményt, mit utaltál rá, és aztán pedig lemondott az elnöke az egyesületnek. Azt nem kérlek, hogy ennek a pontos konfliktusnak a hátterét itt tárt fel előttünk. Azt viszont megkérdezném, hogy milyen szakmai diskurzus indult el ennek kapcsán, hogy mik vetődtek fel egyébként a tolmács társadalomban.
Nagyon szépen, nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted még hozzá, azért, mert ez tényleg magyarázatot adhat arra, hogy miért volt olyan sokáig hallgatás, annak ellenére, hogy, mint ahogy az előbb fogalmaztam, szerintem az már nem csak kontraproduktív volt, hanem már nagyobb kárt okozott. Pont ezért, mert az összeesküvés elméletek megszülettek, hogy megmondták a tolmácsnak, mit mondjon. Ez egy csacsiság. Egy tolmácsnak nem lehet megmondani, hogy mit tolmácsoljon, egy tolmács csak azt tudja tolmácsolni, amit hall, vagy amit hallani vél. Nincs sem figyelme, energiája arra, hogy mikor meghallja, értelmezi a dolgokat, akkor eszébe jusson, hogy mit is mondtak neki, hogy ilyenkor mit kell mondani, ilyen nincsen.
Olyas, hogy finomítsa bármi, stilárisan akár finomabban fejezni.
De ilyen kérés lehet, sőt, az, hogy például, hogyha valaki káromkodik, és valaki mondjuk egy ilyen magas politikai szinten ritkán, de előfordulhat, mondjuk trágár szavakat használ, vagy akár a másiknak a felmenőit szidja, akkor ahelyett, hogy az ember szóval ezt lehet finomítani, de ez egy nagyon vékony mesdje, mert hogy sem az iskolában, sem sehol nem tanuljuk, nincsen leírva, hogy mit lehet finomítani. Ha azt mondják, hogy valakinek az anyai ági felmenője ilyen és ilyen foglalkozást űzött, és ezt mondjuk két szóban fogalmazzák meg, akkor én ezt körülírhatom, vagy egész egyszerűen mondjam csak azt, hogy nem tetszését fejezte ki az adott tolmács. Nemrég egyébként itt volt Pavel Palaszchenko, aki Gorbacsov tolmácsa volt, és az egész hidegháborús enyhülést Reagannel, Bushsal, mindenkivel tárgyalta, mindenhol is ott volt, egy előadást tartott nekünk, és mutatott egy videót, hogy az iráni tolmács hogy tolmácsolta az akkori amerikai elnök szavait, egészen mást mondott, és megkérdezték ezt az iráni tolmácsot, hogy miért mondott mást, amikor az amerikai elnök keményen ostorozta az iráni rezsimet. És azt mondta, hogy miért kellett volna nekem az iráni tévé nyilvánosság előtt szídnom a saját hazámat, stb. Igen, de hogy ez nem tolmács, mert hogy aki ilyet csinál, az nem tolmács. Szóval, hogy
ez volt a kérdés, hogy milyen diskurzusok indultak el, mert hiszen nyilván ugye te is mondtad ezt az összeesküvés elméletnek is lehet nevezni, csak hát ugye az emberek nagy részének fogalma sincs a tolmácsolás finomságairól.
De ezt még meg is érteném. Bocsánat, hogy azt mondom, válkom, ezt meg is érteném, de a szakmán belül is olyan szélsőséges vélemények fogalmazódtak meg, hogy az elképesztő. És ez az elnökség megpróbált demokratikusan eljárni, hogy hát, ha lesz valami konszenzus, ki mit mond, meg kell védeni a tolmácsot, vagy inkább hamut kell szórni a fejünkre, hogy hibáztunk, ki mit mond. Annyira ellentétes vélemények voltak, és annyira egymásnak feszültek az indulatok, hogy arra esély sem volt. De még az elnökségen belül is, úgy tudom, mert hogy most ebben a minőségemben beszélek erről, sem volt egyetértés. Nyilván ennek következtében is mondott le az egyesület elnöke, és azt gondolom, hogy ha valaki így módon vállalja a felelősséget és lemond, akkor ott nem szabad több szót ejteni erről, hiszen az a lovagiasság szabályai szerint elintéztetett. Nincs már ilyen kérdés, hogy ki hibázott, ki nem.
De azt akkor jól értem, hogy azt viszont el tudom mondani, hogy felmerült tolmács szakmai körökben az a vélemény, hogy itt valami szándékosságról lehetett szó, vagy ez egy előjövő félelem.
Nem, inkább az annak mentén oszlottak meg a vélemények, hogy hibázott-e, pontosabban, hogy ez olyan hiba volt-e, ami mondjuk egy etikai vagy szakmai vétség, vagy pedig egész egyszerűen vegyük tudomásul, hogy ilyen gyakran előfordul, ez most pont a szerencsétlen eset, mert nagy láthatóságú, és hogy igenis inkább meg kell védeni, meg kell nézni, hogy joggal vállalta el, joggal választották őt, ez előfordulhat. Egyébként pedig hányszor hallunk repülőbalesetekről? A légi közlekedés az egyik legjobban szabályozott és legjobban körülbástyázott, biztosítókokkal körülbástyázott ágazat. Esnek le mégis repülők? Esnek le mégis repülők. Felülök én holnap a KLM-re? Felülök holnap a KLM-re. A világ nem tökéletes, megpróbálunk mindenből tanulni és legközelebb másképp csinálni, de hibák mindig lesznek. Ezt kimerem jelenteni.
Van olyan vétség, amit úgy érzed, hogy el kéne ítélnie mondjuk egy szakmai szervezetnek? Tehát, hogy van az, ami az a fölött, a szint fölött van, hogy az ellen, vagy akkor viszont ki kell mondani, hogy itt komoly hiba történt, etikai vétség, és el kell határolódni akár?
Abszolút mértékben, teljes mértékben így gondolom. Például ez az, amit említettem, ez az iráni eset, és ez fent van a neten, tehát utána lehet nézni. Aki ilyet csinál, az nem tolmács, tehát hogyha valamilyen tolmács szervezet, egyesület tagja, azonnal ki kell zárni, etikai fegyelmi eljárást kell indítani ellene, és így tovább, és így tovább. Van ilyen eset, van az a vonal, amit meg lehet húzni, hogy ezt nem lehet csinálni. Ha más tolmácsol, vagy a legsúlyosabb, hogyha a titoktartási kötelezettségét megszegi. A tolmácsok titoktartási kötelezettsége, azaz a papi, tehát a gyónási titok, illetve az ügyvédi titok után a harmadik legerősebb. A tolmács semmiképpen nem beszélt arról, ami elhangzott. Ez az egyik. A másik, igen, tehát ilyen esetben, ha ezt például megszegi, akkor az egy olyan dolog, ami nem non-negotiable, ahogy mondják, ez nem képezi tárgyalása vagy megfontolás tárgyát.
Itt a bejátszóban is mutattuk egy részletet arról, hogy Rácz András is beszélt a 444 adásában erről a témáról, Oroszország szakértő, és egyébként ott azt mondta, hogy valóban tele van ilyesmi a tolmácsolás történetével, ezt ő is megerősítette, és hogy viszont, hogy őt nem a félrefordítás zavarja, hanem az a szervezeti kultúra, amiben a tolmács nem mer szólni, hogyha nem hallja, vagy nem tud valamit tenni. Te elég régóta tolmácsolsz, meg tudod erősíteni, hogy van-e történtek-e változások a szervezeti kultúrájában a tolmácsolásnak ez alatt az idő alatt?
Igen, biztos, hogy egy csomó mindenben előre halad ez a szakma is, mint minden más, tehát az etikai elvek tekintetében, meg azért nagyon sokat változott a világ. Tehát akkor, amikor Lomb Kató néni, aki a leghíresebb, első leghíresebb magyar szinkrontolmás volt, ugye egy szinkrontolmás a Világ körül című könyvéből ismerhetjük. Szóval amikor ő tolmácsolt, akkor mondjuk 10 emberből 2 beszélt idegen nyelvet. Ma már egészen más a helyzet, más az elvárás, más kép kell tolmácsolni, és természetesen mások az etikai elvek is. De a probléma itt az, hogy a tolmács szakma szabályozása, jogi és szabályozói környezete az egész egyszerűen elavult, és akkor keveset mondtam. 1986-os MT-rendelet szabályozza a tolmácsfordítás területét. 1986-os, tehát majdnem 40 éves. Tudjuk, hogy készül egy új törvényi szabályozás, illetve már régóta van ilyen szándék, és hát nagyon reméljük, hogy ebbe majd bevonják a szakmai szervezeteket, mert például a területen működő 3 egyesület között és néhány képzőhely között köttetett már egy fordítóipari megállapodás, ami nagyon jól leírja, elmondja, hogy mi kell ahhoz, hogy a tolmácsolás jó legyen, csak hogy ez nem kikényszeríthető, ez egy megállapodás. Ezt nem lehet az ügyfél előtt dörgölni, amikor azt kéri, hogy 9 órát dolgozzak egyedül a szinkronfülkében, ugye ez nonsens. Nem mondhatom neki, hogy itt van a megállapodás, ilyet te nem kérhetsz tőlem. Illetve mondhatom, csak nem biztos, hogy jól jövök ki belőle. Tehát kéne egy törvényi szabályozás, valószínűleg előbb-utóbb megszületik.
Hát igen, ugye itt az egyik megrendelő is éppen a törvényhozó, vagy tulajdonképpen a kormányzat, nem is a törvényhozó pontosan. Például, amit korábban emlegettél, ez a két tolmács, ez mondjuk egy szükséges lépés lenne szerinted?
Szinkron tolmácsolásnál elkerülhetettem. Szinkron tolmácsolni, csak két tolmács. Persze vannak ilyenek, hogy fél óránál kevesebb ideig tartó munkát egy tolmács is elvégezhet, de ilyen nincs. Tehát amikor az ügyfél azt mondja, hogy ülj be, légy szíves egyedül a fülkébe, mert ez az egész 35 perces lesz, biztos, hogy 2,5 óra múlva ott fogok vakarozni, hogy tudok elmenni a mosdóba, mert hogy nincs váltótársam, vagy hogyha köhögő ruham jön rám, akkor mi történik. De ezt már úgy többé-kevésbé kezdik pedzegetni, kezdik érteni. Szinkron tolmácsolás, fülkész szinkron, 2 fő kell. A delegációs tolmácsolás a legtöbb országban továbbra is egy emberrel zajlik, ami azt jelenti, hogy adott esetben majd ott a helyszínen a sajtótájékoztatót például szinkron tolmácsolik el, körülbelül 45 perc, egyedül fogom csinálni. Már vétettem mindenféle etikai szabály ellen. Mondjam azt, hogy nem, mert hogy igazából nem szabad 30 percnél többet egyedül szinkronoznom? Mondhatom, csak nem biztos, hogy legközelebb én leszek a delegációs tolmács.
Tehát van egy ilyen egzisztenciális kitettség is tulajdonképpen.
Iszonyatos nagy egzisztenciális kitettség van, úgyhogy ha valaki protokoll delegációs tolmács, és ilyen szinten tolmácsol, akkor a munkájának egy jó részét ezek a megbízók adják, nem annyira dolgozik a szabadpiacon, nem annyira megy, mit tudom én, gyárban gépeket installálni, tehát hogyha egyszer ott kiírja magát, akkor az egy érzékeny veszteség. Arról nem beszélve, hogy ami nekem vesszőparipám, a tolmácsfordító társadalom túlnyomó része szabadúszó. Éppen ezért túlnyomó része annak idején a kata adózás hatája alá tartozott. Amikor ez megszűnt, akkor az egyik legrosszabbul érintett szegmens lett, és továbbra is van a tolmácsfordítói szakma. Tényleg egzisztenciális problémákat okoz, és okozott ezt nekik. Csak ahhoz túl kevesen vagyunk, vagy túl kicsi ez a szegmens, vagy ez a szektor, hogy a hangunk elhallatszódjon a jogalkotóig, de ezzel is kéne majd valamit kezdeni.
Például az adott történet is mutatja, hogy hát mennyire fontos ez a szakma, és az, hogy mennyire, ez egyébként azt hiszem, hogy valamelyest övezi is egy társadalmi konszenzus talán, hogy ez egy nélkülözhetetlen szakma. Azt szerettem volna még megkérdezni, hogy van-e arra, hogy milyen tolmácsolni, arra van-e befolyása annak, hogy kiadja a kormányzatot Magyarországon, vagy ez ettől teljesen független, minden kormány alatt pontosan ugyanúgy néz ki ez a feladat?
Abszolút nem független, hiszen van olyan kormányzat, amely aktívabb külpolitikailag, van, amelyik kevésbé, tehát e tekintetben van kihatása, de hogyha a kérdés mögött az rejlik, aminek rejlenie kell, hogy a vajon politikai színezete van-e a tolmácsolásnak, erre viszont egyértelmű választ tudok adni. Az ilyen szinten dolgozó kollégák teljesen politika függetlenek, politikailag semlegesek, nyilván nekik is van saját véleményük a társadalmi eseményekről, a politikáról, de ez soha nem befolyásolja, és nem befolyásolhatja a munkájukat. Akinek befolyásolja ez a munkáját, az nem tolmács. Tehát ezért nincs olyan tolmács. Lehet, hogy tolmácsnak hívják, de nem az. Tehát ezért nincsen olyan tolmács. E tekintetben nincs különbség. Nem szeretek saját példákkal előjönni, de én a 9. honvédelmi miniszter szolgálom tolmácsként, és hogyha ugye ezt visszaszámoljuk, akkor rájöhetünk, hogy itt mindenféle kormányzat volt ebben, mert hogy ezért pont, nem is megyek ebben jobban bele, tehát hogy ilyen értelemben a profi tolmács munkáját nem befolyásolja, hogy milyen pártállású, színű, világnézetű kormányzatnak dolgozik, profi módon kell a munkáját elvégezni, független attól, hogy egyetérte azzal, ami elhangzik, vagy nem ért egyet azzal, ami elhangzik, de ebből én nem is tapasztaltam problémát mondjuk Magyarországon.
Például most, ahogy eljöttél azért, hogy beszélj ezekről a kérdésekről, meg kellett-e fontolnod, hogy fogsz-e kapni megbízásokat a jövőben is szabadúszóként, vagy ilyen félelem nem futott át a fejeden?
Hát azt tudom erre mondani, hogy a barátaim és a családtagjaim azok igyekeztek lebeszélni arról, hogy ezt elvállaljam, vagy legalábbis azt mondták, hogy nem csodálkoznánk, ha ezt nem vállalod el, de azt gondoltam, hogy tényleg ezzel már a szakmának ártunk, hogyha nem próbáljuk meg tisztázni ezt a dolgot a szakma védelmében, a kolléga védelmében, muszáj volt, de én szeretem azt hinni, hogy nem mentünk politikai kérdésekbe, miért lenne ez probléma. Nem az a gond, hogy mi lesz ennek a következmény, hanem az a félelem a gond, ami egy csomó emberben benne van, amitől senki nem mert névvel megszólalni. Ez a probléma.
Akkor egy szakmai kérdésről még, vagy akár talán kicsit filozófikus is, hogy van-e szerinted politikai felelősség egyébként egy tolmácsnak, és meddig terjed, és milyen etikai döntéseket kell meghoznia adott
van,
esetben?
Van, és nem szabadna, hogy legyen. Ugye volt ez a Conteo, az összeesküvés elmélet, hogy biztos megmondták a tolmácsnak, hogy ezt mondja, meg hogy ennek tetszően fogalmazzon. Még egyszer mondom, ez szilárd meggyőződésem és véleményem szerint lehetetlen. Olyan azonban lehet, és ez a megbízónak joga is van arra, hogy azt mondja, hogy ezt a részt ne tolmácsold, most ne mondj semmit. De ez nem a tolmács etikai felelőssége, ez a megbízó etikai felelőssége. Hiszen a megbízó eldöntheti, hogy a tolmács dolgozzon-e, tolmácsoljon-e, avagy sem. Abba nincs beleszólása, és a tolmács annak nem is adhat helyt, hogy mit és hogyan tolmácsoljon. Ő a legjobb tudása szerint, ahogy tanulta, fogja ezt tolmácsolni. És egy picit visszakanyarodva arra, hogy politikai meggyőződésük van a tolmácsoknak. A tolmácsoknak általában jobb rálátásuk van a világ történéseire, a politika fejleményeire, mint másoknak. Nem csak azért, mert adott esetben ezzel dolgoznak, és egy csomó információhoz, hírhez jutnak, mert az a tolmács társadalom viszonylag kis része, hanem azért, mert arra nevelnek minket a képzőhelyek, így tanítanak minket végig, hogy nagyon kevés információból össze tudjuk rakni a képet, egy rálátásunk legyen a világra, hiszen az egyik nap mikroelektronikában kell tolmácsolni, másnap egy atomerőműben, harmadik nap pedig mondjuk egy Trump-Putyin találkozón, hogy most más mondjak. Tehát nagyon jól érzik, látják a tolmácsok, ezt a képességet, ezt a készséget alakítja ki bennük az egyetem, és fejleszti tovább. Tehát tényleg jól látják a világ történéseit.
Záró kérdéshez érkeztünk. Ha jól értettem a szavaidat, a korábban egyértelműen az volt az álláspontod, hogy nem kellett volna bocsánatot kérni a Lebovics Viktóriának ebben a helyzetben, bár hibázott, de a lehető legjobb tudása szerint járt el.
Még egyszer azt mondtam, hogy valószínűleg hiba az, hogyha ilyenkor az ember nem meri vállalni azt, hogy nem halom, köszönöm, felállok. Azt hiszem, hogy én sem tudtam volna ezt megtenni, én is hibáztam volna ugyanúgy. Tehát én sem álltam volna fel, hogy bocsánat, ezt nem hallom, itt nem tudom megfelelően teljesíteni ezt. Ha ilyen értelemben mondod azt, hogy én azt mondtam, hogy hibázott, akkor igen, hibázott, én is valószínűleg ugyanilyen hibát követtem volna el, de egyébként ez nagyon sok tényezős. Tehát visszahallgattam én nagyon sokszor ezt az interjút. Szóval az történik, hogy amikor a szinkrontolmács nem tud fókuszálni, vagy konszekutív tolmács jelen esetben, kicsit indisponált, nincs teljesen ott, akkor ott vége a dalnak. Ezt úgy kell érteni, hogy amikor érzi, hogy igen, olyan, mintha egy búra lenne a fejemben, nem hallok jól, egyébként meg az akusztika sem rossz, és egy csomó ilyen tényező van. Meg mit szólnak majd, hogyha mégiscsak azt mondja, hogy nem hallok? Ez mind elvonja a figyelmet attól, hogy értelmezni tudja a hallottakat, és megfelelően adja vissza. Nekem volt egy olyan esetem, amikor egy nagy láthatóságú rendezvényen, ami az egyik vezető üdítő italgyártóé volt, a másik vezető üdítő italgyártó nevét mondtam, majd miután kimondtam, és kijavítottak, onnantól kezdve nem ért, hallottam, amit mondtak, de nem értettem, nem tudtam visszaadni. Tehát, hogy ez egy nagyon sok tényezős dolog. De a bocsánatkérésre visszatérve, én nem gondolom, akkor ebben inkább nem foglalok állást, ugyanis ez tényleg azon a személyen múlik, aki ott van. Nincs, én nem tudok olyan elvről, etikai iránymutatásról, szabályozásról, amely egyértelműen megszabná, hogy itt még nem kell bocsánatot kérni, mert mindenki hibázik, aki dolgozik, itt meg már bocsánatot kell kérni, mert hogy ez már túlmegy azon.
És van-e szerinted olyan, ami ennek az ügynek a kapcsán rámutat valami nem csak az egyéni felelősségre, hanem a körülményekre? Tehát, hogy le kell-e vonni olyan következtetéseket, hogy nem megfelelők a körülmények, hogy ki kéne harcolni, hogy mindig két tolmács legyen, vagy bármi ilyesmi, és ha igen, akkor kinek jelöl ki ezt feladatot? A megrendelőknek, vagy a tolmácstársadalomnak? Szóval mi a továbbvihető tanulság?
A német jogfilozófusok úgy mondták, hogy a Zoll és a Sein kérdése, tehát aminek lennie kéne, meg ami van. Tehát persze, az lenne a világok az ideális világok legjobbika, megint képzavarral, hogy ilyen útra mindig két tolmács menjen, ilyen úton mindig nyolcszor... Saját szavamba vágok, gondoljunk bele, egy okos ember mondta nekem, hogy hogy van az, hogy a kamionosoknak csak egy bizonyos ideig lehet dolgozni, vagy a buszsofőröknek, és akkor utána pihenni kell, stb. Ilyen szabályozás nincs a protokoll delegációs tolmásnál. Előfordul olyan, hogy mondjuk egész éjszaka utazik repülőn, majd utána utazik helyszínen, közben is kell adott esetben tolmácsolni a small talkokat, apró beszélgetést, majd utána rögtön a tárgyalás következik, mert így jön ki az idő. Ott kell teljesítenie, és nem mondhatja azt, hogy bocsánat, hát pihenőidőm nem volt, úgyhogy most nem fogok tolmácsolni. Igen, sokkal jobb lenne, ha ez nem így lenne, sokkal jobb lenne, hogyha két tolmács mehetne mindenhová. Ugye azt mondtam, hogy a szinkron tolmácsolásnál két fő van. Az Európai Unióban Három fő van egy fülkében. Na de hát ez egy vágyálom, ez nálunk fel sem merül, már annak is örülünk, ha legalább ketten vagyunk egy szinkron fülkében. Tehát igen, persze, hogy jobb lenne a helyzet, hogyha ilyenkor lenne váltótárs, ez a legfontosabb. Az, hogy mennyit tud pihenni, mikor szólhat, ezek már nem annyira megfogható kérdések, de mondjuk, hogy két tolmács menjen, az jó lenne.
Lavany Alex, tolmács, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy tényleg kiálltál és beszéltél ilyen fontos kérdésekről, halatlanul izgalmas volt, úgyhogy várunk majd máskor is. Szervusz!
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen!
Ti viszont ne menjetek sehová, hiszen még most jön a második blokkja a műsorunkban, amiben pedig Ablonci Bálint lesz a vendégem, a Válasz Offline legújabb kiadványának, tehát a Válasz Online legújabb kiadványának, a legújabb Válasz Offline-nak a szerzője, akivel az erdélyi karitatív akciókról fogunk beszélni a rendszerváltás előtt. Most ebből a témából nézzünk meg egy bejátszót, ahol azt láthatjuk, hogy már a határnyitás után hogyan nyilatkoztak a Híradónak emberek, akik elsőként keltek át a határon.
Nagylak, 13 óra 20 perc. Újra megnyitották a magyar-román határt. Elsőként a francia segélyszállítmány hagyta el az országot. Önök az elsők, akik a határ megnyitása óta átértek Nagylakra. Hol érte önöket a hír, a Ceausescu rendszer megdőlése, bukása?
A Aradi főtéren tulajdonképpen a tanácsház, a pártház előtt. Gyakorlatilag ott döbbentünk rá, akkor mondta be a televízió, hogy megdőlt az egész Ceausescu rendszer, és hát eltűnt az öreg, és örömmámorban úszik az egész város. Gyakorlatilag minden ember mosolyog, csókogatják egymást, az autók dudálnak. Egy óra óta, ottan idő szerint vagyunk, csak hány óra van. Tehát gyakorlatilag két órán keresztül végig dudálnak, és az ültünk végig az úton, nemrég indultunk el, végig mindenki reflektorozott, dudált, integettünk egymásnak, szóval csoda.
Az emberek egymást nyakába borultak, csókolgatták egymást, és tegnap 10 óra óta egyfolytában ott álltak kint fehér zászlókkal az emberek a főtéren, és szónokok voltak a tribünön ott a tanácsház előtt.
Tulajdonképpen nagyon jól csinálják itt Aradon, mert itt nincsen, hogy törnek, zúznak, ablakokat törnek be, kirakatokat, hanem teljesen békésen, ők csak azt akarják, hogy le a Ceausescuval, le a családdal, Zsolt,
dinasztia feliratok vannak,
és meg hogy szabadság, libertáti, semmi más nem lehetett hallani. Így még Romániából életemben nem jöttem azzal, hogy engem mindenki üdvözöl, amikor megyek a határ felé, és mindenki dudál és kürtök.
Önök az elsők, akik a hír hallatára családostól nekiindulnak.
Igen, hát mi is nagyon félünk, de nagyon szeretnénk kint.
Ki van kint?
Szüleim vannak kint Romániában, és Kisperegen. Én már 6 hónapja nem voltam oda haza, édesanyám még nem tudnak átjönni, mert nincs útlevelük. Kislányunk 1 éves, őt még nem látták, és
a zavargások alatt semmi hírük nem volt róluk?
Nem, semmit nem tudtunk róluk. És hát nagyon szeretnénk mi is odahaza lenni, meg hát ők is nagyon szeretnék látni a gyermekeimet is.
Folytatjuk tehát az adásunkat Ablonci Bálinttal, aki a szerzője a legújabb Válasz Offline kiadványnak, Nemzet a hátizsákban, titkos erdélyi segítő akciók a Kádár rendszerben, ez a címe, és itt is van velem a stúdióban Ablonci Bálint, Válasz Online újságírója, szervusz.
Szervusz, köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
Azt mondtad több helyen, hogy szerinted ez a történet, amit itt leírtál, ez a legjobb el nem mesélt története a Kádár rendszernek. Kérlek, röviden foglald össze, hogy mi ez a történet, hiszen írsz abban arról a kiadványban is, hogy le kellett határolnod több szempontból a vizsgálódásod tárgyát. És az is érdekelne, hogy szerinted miért elmeséletlen ez a történet, hogy nem irányult rá korábban figyelem?
Szerintem a kedves nézők közül nagyon sokaknak van olyan élménye a 70-es, 80-as évekből, hogy családdal elindulnak Erdélybe, akár csak turista útra, akár csak ismerősök, rokonok meglátogatására, és a táskába hát bekerül ez az könyv, tartós élelmiszer, kávé, gyógyszer, és tulajdonképpen ezzel is próbálták enyhíteni azt a hát egyre látványosabb nélkülözést, ami azért a 80-as években már jellemző volt a Ceausescu-i Romániára. Tehát volt egy kicsit ilyen kontúrok nélkül is spontán társadalmi szolidaritás Magyarországon 70-es, 80-as években, ami szerintem azért kicsit árnyalja a képünket, ami arról szól, hogy hát a Kádár rendszer társadalom alapvetően azzal foglalkozott, hogy megvan a kicsi krumpli főzelék, megvan a kicsi trabant, meg a kicsi teleg, semmi mással nem foglalkozunk. Tehát létezett ez a fajta szolidaritás, és én azt láttam a kutatásom során, hogy volt ennek a szolidaritásnak egy elitje. Létrejöttek olyan csoportok, amelyek konspiratívan működtek, raktárakat hoztak létre, erdélyi fogadópontok hálózatát szervezték meg, és rendszeresen szállítottak kulturális, humanitárius segítséget Erdélybe, és nagyon fontos, hogy ez nem a csempészvilág volt. Tehát miközben volt akár több százezer ember, aki mondjuk alkalmanként rokonoknak, ismerősöknek átvitt ezt-azt, és voltak csempészek, akik hivatásszerűen foglalkoztak biznisszel. A kettő között volt egy elit társadalmi mozgalom, amelynek tagjai különfajta meggyőződésből, erről sokat írok a kiadványba, de arra jutottak, hogy segíteni kell a határon túli magyarságot, erdélyi magyarságot, akik ebben a helyzetben élnek, és ezt a segítést nagyon profi módon egészen különleges hálózatokba szerveződve végezték.
És akkor mit gondolsz arról, hogy ez miért elmeséletlen ez a történet egészen mostanáig, tehát miért hiányzik az emlékezet ennek?
Ez egy nagyon szilánkos történet abban az értelemben. Én kicsit úgy fogalmaztam meg magamnak, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, ez olyan, mint egy kirakós, amelynek bizonyos darabja örökre elvesztek. Ugyanis akik részt vettek ebben a konspiratív mozgalomban, hát jól érthető okok miatt nem nagyon írtak le semmit, hiszen ez például bizonyíték lehetett egy romániai igazoltatás során. Tehát nagyon sokszor például azokat a címeket se írták le, ahova vitték a segélyszállítmány csőváz a sátizsákban, egyszerű turistának álcázva. Elmondatlan a történet, mert szerintem kicsit rátelepedett az, ami úgy a határon túli magyarsággal kapcsolatban, vagy az ahhoz való viszonyulással, mondjuk a rendszerváltás után történt. Ugye ez egy olyan történet, ami bizonyos értelemben nem illeszthető be egyetlen narratívába, és minden narratívába is beilleszthető, mert hogy ebben mindenki részt vett. Későbbi MDF, SDS, Fidesz politikusok, a pártközpontban dolgozók, politikai orientációval nem feltétlenül rendelkezők, táncházmozgalom tagjai, egyházi kötődésű emberek, szakkollégisták, tehát egy nagyon-nagyon sokszínű világ volt, és azt tapasztaltam, amikor készítettem oral history interjúkat a kutatásomhoz, hogy külön-külön nagyon sok minden megvan az egyes embereknél, de volt hiányzott eddig az a tekintet, amely kívülről meglehetős történelmi távolságból tud már ránézni, és az egészet egy kontextusba, a korszak történelmi politikai kontextusában helyezi el.
Nagyon sok irányba szeretnék egyszerre elindulni, de vegyük szép sorban a dolgokat. Egyrészt azt mondjuk el, hogy ez a doktori disszertációnak az átdolgozott formája, tehát történészi munka alapvetően. És emiatt elsőnek erre kérdeznék rá, hogy ez hogy nézett ki a forrásfelkutatás ebben a helyzetben, amikor, ahogy mondod, konspiratív dolgokról van szó. Levéltári anyagokat tudtál-e használni? Említetted az oral history interjúkat. Mik voltak itt a kihívások?
Ugye itt, ahogy te is említetted, ez egy bölcsészdoktori disszertációnak az átdolgozott ifjúság számára fogyaszthatóvá tett változata, de például a lábjegyzeteket meghagytuk, pontosan a hitelesség, illetve a további tájékozódás miatt. Három pillére van ennek a kiadványnak, magának a szövegnek. Egyrészt van egy levéltári forrásbázis, itt is érvényes az, amit az előbb mondtam, ez egy kirakós volt. Tehát például az állambiztonsági levéltárban sokat kutattam a református zsinat levéltárában, ugye ez egy különleges egyházi kapcsolat volt a református egyház szempontjából, és sok-sok minden pici apró dologban megvolt, tehát ezeket kellett összerakni. A második pillér a szakirodalom, ott is elég sok minden megvolt, és a kontextus, politikai és társadalomtörténeti kontextus felvázolása az nagyon hasznosak voltak, például Bárdi Nándornak a munkái, másoknak a munkái, és a harmadik pillér valóban az oral history korpusz, 27 interjú szerepel ebben a kiadványban, tényleg mindenfajta emberrel, hárman egyébként már el is hunytak azok közül, akiket meginterjú voltam, de igyekeztem ezt is lehetőleg szélesre húzott optikával csinálni, fővárosiak, vidékiek, egyházakhoz kötődők, egyházon kívüliek, magyarországiak, erdélyek, hollandok, akik szintén nagyon benne voltak, tehát kicsit ilyen, ha úgy tetszik, ilyen reprezentatívan próbáltam valamit, amiről én magam is tudom, hogy nem lehet reprezentatív, mert olyan sokan voltak, hogy tulajdonképpen csak abba hagyni lehetett ezt a kutatást, befejezni nem.
Említetted a levéltárakat, volt olyan romániai archívum, amiből tudtál dolgozni, vagy ez kizárólag magyarországi
források? Ez jelent? Magyarországi források, azzal a megszorítás, hogy vannak olyan munkák, erdélyi történelemmel foglalkozó szakmunkák, amelyeket tudtam hasznosítani. Molnár János egyháztörténésznek van például egy négy kötetes, szigorúan ellenőrzött evangélium című, a kolozsvári kriterionnál megjelent monográfiája, ami a Románia Magyar Református Egyház állambiztonsági szekuritát és behálózottságával foglalkozik. Abban volt számos nagyon hasznos elem, amit én tudtam használni, és tulajdonképpen kontrollforrásként is tudtam néha használni. Megvolt a magyarországi Oral History interjú, megvolt bizonyos magyarországi levéltári forrás, és ezt tudtam ellenőrizni a romániai szempontból, de ezt bele is írtam a kiadványba, hogy én nagyon szeretném egyébként, ha valaki ennek az erdélyi lábát feldolgozná, aki például ottani kutató, és mondjuk a román levéltárak anyagát fel tudja használni. Én tényleg igyekeztem a magyarországi ágra koncentrálni, ez is éppen elég szép nagy anyag volt.
Itt említetted, hogy ebben még mindenki benne volt, hogy valamifajta társadalmi konszenzusról beszélsz. Másfajta szűkítésről viszont lehet-e beszélni? Tehát ez egy alapvetően értelmiségiek csinálták-e ezt? Vagy alapvetően, nem tudom, területileg meghatározott volt, hogy honnan indultak emberek? Vallásilag, bármilyen más szempontból, osztálydimenziója volt ennek a hálózatnak?
Nyilván sok volt benne az értelmiségi tanár, kutató, egyetemi diák, aki fontosnak tartott ezt a témát, de például az egyik leghatékonyabb csoport, az erdélyeket támogató egylet, később Transzkár, ez egy budapesti szerveződés volt, ezt egy König Helmut nevű polgártársunk építette föl, aki a Joliot-Curie téri, mai királyhágótéri borkimérésnek a csaposa volt. És ezt is például egyébként nagyon konspiratív helyszín volt, hiszen ott jönnek-mennek az emberek, hát nem tűnik föl, hogy kisebb-nagyobb csomaggal jönnek, esetleg ott vannak, egy ideig majd távoznak. Tehát ez messze nem arról van szó, hogy ez értelmiségi nünüke lett volna, és egyébként ez bizonyos értelemben vissza is utal, vagy ezt meg is erősíti ezt az állításomat, a területi eloszlás. Tehát voltak komoly vidéki csoportok, én a Szegedi Egyetemen lévő csoportot tudtam feldolgozni mélyebben, de lehet tudni, azóta is érkeznek hozzám megkeresések, hogy mi is csináltuk, benne voltunk, ilyen-olyan módon segítettünk, tehát ez tényleg az ország számos területéről van ilyen jelzés, illetve feldolgoztam egy elég sajátos iratcsoportot, forráscsoportot, a Kádár korszak titkos közvélemény kutatásait. Mert hogy voltak ilyenek, a legfelső pártvezetés számára készültek közvélemény kutatások a korszakban, lényegében mindenről. Új gazdasági mechanizmus, áremelkedés, Csernobil, Szovjetunió, és nagyon érdekes módon 71-től mérték folyamatosan, hogy a magyar társam hogyan és miként viszonyul a Kádár korszakban a határon túli magyarokhoz, és nagyon korán azt látni, hogy a magyar társam 3/4-es arányban azt mondja, hogy érdekli ez a téma, információ hiány azért jellemző, tehát amikor a kérdező biztosok megkérdezték az embereket, hogy akkor helyezzék el, hogy melyik országban menjen élnek, ez már nem annyira ment, de a Kádár korszak végére, ezt nem én mondom, tényleg egy 88-as kutatás állapítja meg, 80%, több mint 80% azt mondja a megkérdezetteknek, hogy figyelemmel kíséri a Romániából érkező híreket, és személyesen is kész arra, hogy segítsen az erdélyi magyaroknak, és ez a kutatás állapítja meg, hogy társadalmunk véleménye ebben a kérdésben kikristályosodott és osztatlan, idézet vége. Tehát maguk a korabeli társadalomtörténeti források is jelzik, hogy ebbe azért volt egy nagyon komoly társadalmi egység, messze nem értelmiségi nünüke volt.
Említetted ezeket az oral history interjúkat, amiket készítettél. Itt mik voltak a korlátai a munkának? Gondolok itt arra, hogy ez egy olyan téma, ami nyilvánvalóan rengeteg nosztalgiára, megszépítésre okot adhat, és ugye felmerül a kockázat, hogy esetleg káros vagy nem előremutató sztereotípiákat megerősítünk azzal, hogy az alanyok, akik nyilatkoznak, azok már visszavetítik a saját mostani gondolataikat erre. Hogyan kezelted ezt a helyzetet, és egyáltalán ütköztél-e ilyen helyzetbe, amikor azt érezted, hogy fenntartásokkal kell kezelned?
Itt hála Istennek azért sokat segített az újságírói rutin. Tehát én azért 20 éve készítek interjúkat, tehát a békés, vagy a békeidők utáni sóhajtozás és mindenfajta partizán romantika, azt, hogy viszonylag gyorsan ki tudom szűrni, de természetes, hogy van egyfajta, hogy mondjam, pozitív vélekedés sokaknál arról, hogy mi történt. Nem mindenkinél egyébként, tehát sokakkal, akikkel interjúztam, volt kifejezetten kritikai megközelítés is.
Illetve magukkal szemben?
Magukkal vagy? Szemben, hogy mit csináltak, jól segítettek-e, hogy segítettek, illetve azért abban az értelemben ez nem egy hagiográfia, nem egy szent történetet írtam, hanem az interjúból igenis idézem azt, amikor egymással is kritikusak a hálózatok tagjai, vagy fölmerül az esetleges ilyen-olyan visszaélés témája. Ugye egy konspiratív módon dolgozó, azért mondjuk a 80-as évek végén már akár 100.000 forintos élelmiszer, meg gyógyszeradományokat kezelő mozgalomnál óhatatlanul felmerülnek ilyen kérdések, ezeket se hallgattam el. Szó van arról egy erdélyi interjú alanyomnál, hogy például hogyan lehet jól segíteni. Ugye azért ez egy nagyon érzékeny helyzet, hogy én vagyok a gazdag Magyarország, és te érezd magad megtisztelve, hogy jövök neked segíteni, vagy éppen én vagyok a szegény erdélyi, én mindenre jogosult vagyok. Ugye ezek olyan csapdák, amiken én azt gondolom, hogy ennek a segítő mozgalomnak az elsőprő többsége humorral, empátiával, érzékenységgel túl tudott jutni, és nagyon szép, egyébként gyakran mai napig tartó emberi kapcsolatok, szakmai barátságok születtek, de beszélek ezekről is valóban, hogy hogyan kell ezeket a forrásokat, ezeket a visszaemlékezéseket olvasni, és nem elhallgatni a mozgalom környékén lévő ilyen-olyan konfliktusokat, amelyek már a korszakban is azért jelen voltak.
Említetted többször, hogy konspiratív tevékenységről volt szó, ki elől kellett konspirálni, a magyarországi vagy a romániai hatóságok jelentették a veszélyt?
Hát mindkettő valójában, de másfajta veszély. Tehát Ceausescu rendszer az tényleg egy brutális rendőrállam volt, tehát tényleg Észak-Korea, ilyen vicces tévébemondók nélkül, ugye az észak-koreai tévékben szoktunk látni ilyen színes ruhába öltözött hölgyeket, na ez a Ceausescu korszakban durvább volt, és ott tényleg, tehát az is nagyon sokat kockáztatott, aki vitt, tehát azért volt, akit lekapcsoltak, testüreg motozással színesített kihallgatás, kitiltás az országból, stb. Volt, akit azért vittek be, például idézem is ezt a példát, Németh Zsolt, aki ma külügyi bizottság fideszes elnököt, azért vitték be, mert lefényképezett egy túlcsorduló kukát az egyik városban. Tehát ez tényleg egy szigorú rendőráram volt. Jóval többet kockáztattak azok az erdélyek, román állampolgárok, akik fogadták a magyarországi vendégeket, hiszen például 74-től volt egy teljesen elmerodjant szállástörvény Romániában, amelynek értelmében román állampolgár kizárólag közeli hozzátartozót fogadhatott és altathatott a saját házában. Tehát ha még mondjuk a lánya fia aludhatott ott, de már például egy távolabbi rokon vagy egy ismeretlen nem aludhatott ott. Aki ezt megszegte, az nagyon súlyos eljárásnak tehette ki magát. Tehát ez volt a Románia ág, ez egy világos rendőrállam volt tulajdonképpen. A Kádár rendszer bizonyos szempontból más volt, ugye szoktuk mondani, hogy puhuló diktatúra, meg gulyás kommunizmus, de azért ez elsősorban a mából visszatekintve tűnik olyan egyértelműen, hogy hát úgyis megbukik a rendszer, mit kellett itt bohóckodni konspirált raktárakkal, meg a rejtőzködéssel, nem lehetett tudni. Tehát a Kádár rendszernek az egyik meghatározó eleme a szituatív hatalomgyakorlás volt, hogy a szakidő mondja, magyarul ez úgy hangzik, nem lehetett tudni, hol vannak a tűrt, a tiltott és a támogatott határai. Senki nem tudhatta, hogy mikor kezd el mondjuk bekeményíteni a rendszer éppen a nemzeti kérdésben, és veszik elő azokat az embereket, akiknek egy részéről egyébként az állambiztonság tudta, hogy járnak Erdélybe, mert hogy figyelték őket. Tehát miközben, és erről többször írok a kiadványban is, hogy van olyan segélyfutár, mondjuk Csapody Miklós irodalomtörténész, később az MDF-nek volt országgyűlési képviselője, őt a 3x3 megfigyeli, mint veszélyes nacionalista ellenzékit, közben az erdélyi ilyen illegális szakkönyvellátó hálózatnak ő úgy tagja, hogy a Széchenyi könyvtárból beviszi a külügy postázójába a kiadványokat, beteszik diplomáciai futárpostába, tehát nem lehet kinyitni, átviszik a kolozsvári konzulátusra, Csapody Miklós szépen nyugodtan átmegy a határon üres hátizsákkal, bemegy a kolozsvári konzulátusra, és úgy terjeszti aztán ezeket a könyveket az erdélyi magyar értelmiség tagjai között. Tehát ebből is látszik a Kádár rendszer ambivalencia, hogy egyfelől megfigyelik, másfelől pedig az államnak a más szervei meg segítenek neki abban a munkában, amit csinál. Nem lehetett pontosan tudni, hogy mi lesz ennek a kimenete. Ezért volt bizonyos értelemben veszélyes Magyarországon is, akkor is, ha egyébként bátorság, tiszteletre méltó bátorság elemezte ezeket a segélyfutárokat.
Vállaljuk fel szerintem az edukatív funkciót, és beszéljük el egy kicsit arról, hogy miért jelentett veszélyt, vagy miért érzékelhette veszélyként a Kádár rendszer ezt a dolgot, mit láttak bele, mi volt az, ami miatt megfigyelték azokat, akik ezt végezték, és hogy valójában ez mennyire volt intenzív, és hogy arról tudunk-e valamit, hogy azok, akik ezt elrendelték, tehát a párt vezetősége meggyőződéssel gondolta-e azt, hogy ez egy probléma, amit kezelni kell, vagy ez ilyen a diktatúra természete?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és a kiinduló pontja is a Kádár rendszer ambivalenciája. Tehát a Kádár rendszer azért eléggé félt a nemzeti kérdéstől. Ugye nekik az az alapélményük, ha az emberek előszedik a magyar zászlókat, meg a Kossuth címert, akkor nekik előbb-utóbb menekülniük kell. Ugye ez volt 56 élménye. És ezért ellentétben egyébként a többi varsói szerződésbeli tagállammal, a Kádár rendszer nagyon óvatos volt ezzel a nemzeti legitimációval, alapvetően egy jóléti legitimáció volt, tehát nálunk van mit enni, van kiskert, van telek, meg van Balaton, néha lehet utazni, legyen ez nektek elég elvtársak. De azért ugye egyrészt ez egy idő után már nem volt elég, ahogy romlott a gazdaság színvonala, másfél volt egy alulról jövő nyomás, említettem már, utaltam a közvélemény kutatásokra. Tehát, hogy az embereket ez érdekelte, akkor is, amikor egyébként a közvéleményben ez tabusítva volt. És az látszik, hogy Kádár rendszer, aki egyébként egy meggyőződéses internacionalista volt, pontosan érzékelte azt, hogy ez a magyar társadalom egy jelentős része számára fontos, és például az Európai Biztonság és Együttműködés Értekezlet záró konferenciáján Helsinkiben 1975-ben mond egy beszédet, ahol először beszél nyilvánosan Trianonról, hogy Magyarország elveszítette területi kétharmadát, és hogy 1100 éve élünk itt a Duna-Tisza közén, tehát valami fajta kontinuitásba helyezi magát, miközben előtte az volt a narratíva, hogy 45 az egy tényleg egy Stunde null, korábban feudalizmus volt, meg fasiszta elnyomás, most meg itt van a Mennyország, ugye nagyjából ez volt a kommunista retorika. De Kádárnál ez később nem követte, tehát nem az volt, hogy ő ezt rendszeresen felhozta volna bilaterális találkozókon, vagy a magyar állam és pártszervek akkor mozgósították volna magukat, hogy fellépjenek mondjuk a Ceausescu rendszer egyre brutálisabb elnyomása ellen, hanem ez párton belül is egyfajta egy elitvita volt, frakcióvita volt. Voltak, akik egyre komolyabban vették, és azt mondták, hogy fel kell lépnünk, mások meg attól féltek, hogy ez mondjuk destabilizálja a Varsói szerződést, a szovjetek az orrunkra koppintanak, nem szabad ebbe belemenni, mert ez egy olyan téma, ami kvázi az ellenzéké, és ha mi ezt magunkra vállaljuk, akkor kezelhetetlen hatalmi viszonyokat hozunk létre, és a Kádár ebbe egyensúlyozott. Azért ez jól látszik a forrásokból, meg a visszaemlékezésekből is, ahogy csökken a marxista-leninista ideológia vonzereje, szerintem 80-as évek elején gyakorlatilag már se hitte el, aki erről beszélt, meg ebből élt, valami a helyére kellett, és ez a pártelit egy részében, ez a nemzeti kérdés lehetett, hogy meggyőződésből is, szerintem, tehát Pozsga Imre nevét említhetem, vagy Szűrős Mátyás nevét említhetem, vagy a pártelit központi bizottság külügyi tisztviselőit, mondjuk Tabajdi Csabát, vagy Szoka Imrét, ők meggyőződésből is fontosnak tartották ezt, volt egy politikai realitás, amiben benne voltak, és akkor párton belül ez mindig egy ilyen adok-kapok volt, tehát hogy mindig egy kicsit előre mentek, aztán vissza, voltak különfajta ügyek, botrányok, 86-ban megjelenik az Erdély története például, ugye aminek a hivatalban lévő művelődési miniszter Köpeci Béla a főszerkesztője, tehát nem csak egy történelmi mű, hanem ha úgy tetszik, egy politikai állásfoglalás. Advent a Hargitánnak a bemutatója, ugye Sütő András darabja, amit először be akarnak tiltatni, meg a románok mindenfajta ilyen jogvédelemre hivatkozóan akarják tiltatni, Sütő András engedélyezés, egyfajta tüntetés lesz ebből, kulturális értelemben tüntetés lesz ebből, tehát folyamatosan jönnek ezek az ügyek, és azt látni, hogy azért a Kádár rendszer végére, a 80-as évek végére, a hidegháborús enyhüléssel, meg a Ceausescu korszak brutalitásával, illetve a menekült hullámmal párhuzamosan már egyértelműen az a kérdés dominál, hogy nekünk ezzel foglalkozni kell, és aztán 88-89-ben végül is a magyar állam is beleáll ebbe, és azt mondja, hogy a magyar államnak köze van határon túli magyarokhoz, ezt nem lehet belügyekbe való beavatkozásnak nevezni.
Mindjárt beszéljünk a dolog végéről is, de még arra is rá szeretnék kérdezni, hogy a magyar-román viszonyban, tehát vagy akár a Kádár-Ceausescu viszonyban ez felmerült-e problémaként? Tehát például van-e arról forrás, hogy mondjuk a román állam nyomást helyezett a Magyarországra, hogy lépjen fel erősebben itthon is ezek ellen, a szolidaritási akciók ellen, vagy tudunk-e arról, hogy ez okozott feszültséget?
Így magukról az akciókról nem, de olyan rendszeresen volt, említettem az Erdély történetét, ami után indul egy sajtókampány a román pártsajtóban, és lényegében még Kádár János is egy utolsó hortistának tűnik föl, ami azért meglehetősen ironikus, mondjuk Kádár János pályáját ismerve, és hogy gyakorlatilag abba hergeli bele magát a Ceausescu rezsim, nyilvánvalóan a gazdasági nehézségek ellen kellett valami propagandafegyvert használni, tehát abba lovalja bele magát, hogy hát ez itt minket fenyegetnek, és el akarják venni az Erdélyt, el akarják venni a magyarok Erdélyt. Lásd, kedves román polgártárs, itt már mindenfajta könyveket adnak ki, meg itt mindenfajta akciózás van. Azt tudjuk, hogy a Kádár azért bilaterális találkozókon elég óvatos volt ezzel, tehát olyasmik vannak, hogy akkor 77-ben találkozik utoljára Ceausescuval, bilaterális tárgyaláson utána soha többet. Tehát azt érzékelt, hogy nem nagyon van mit beszélni a Ceausescuval, de akkor a kettőjük tárgyalása, meg aztán alsóbb szinteken ilyen technikai kérdések van, hogy kis határforgalom, meg hogy mennyi magyar könyvet engednek be Romániába, milyen fordítói megállapodások vannak, ösztöndíjprogramok, tehát ilyen nagyon technikai szinten beszélnek erről, mert a románok mindig mereven elzárkóznak ettől, ugye ez a belügyekbe való be nem avatkozás jegyében, hogy itt bármifajta párbeszédet lehetne folytatni arról, hogy Erdélyben akkor mégiscsak él 2 millió magyar, és a magyar államnak ehhez valahogy viszonyulni kell. Ezzel mindig nagyon mereven elzárkoztak a románok, sőt, megpróbálták például a nyugati magyar emigráció fellépését, vagy a magyarországi ellenzék különfajta áramatainak fellépését egyfajta Románia területi épség elleni összeesküvésnek beállítani, és a magyar szerveket arra presszionálni, hogy lépjenek föl ez ellen a jelenség ellen, a külföldi emigrációs csoportok, meg a magyarországi ellenzéki csoportok ellen.
Utaltál arra, hogy milyen nehézségeket kell áthidalni egy ilyen segélyezési vagy adományozási helyzetben. Ugye ennek nagyon izgalmas az egésznek az antropológiája, hogy hogy az adomány az tulajdonképpen fölé emel a másiknak, és hogy ez egészen mikroszinten is jelenthet nehézséget, és hát egyébként azért azt látjuk, hogy össztársadalmilag is, tehát már csak rendszerváltás óta is, az szerintem egy nem képes meghaladni nagyon azt a gondolkodást Magyarország, még akkor is, hogyha pozitívan áll hozzá, vagy szeretne valamit kezdeni a magyar-erdélyi viszonnyal, hogy ez valami fajta megsegítési gesztus, egy lehajolás tulajdonképpen. Mi volt az, ami számodra ebből ilyen továbbvihető volt, vagy ami elgondolkodtatott ennek az egésznek a kérdéskörében?
Hát az, hogy a magyar-magyar szolidaritás létezik, és ennek lehetnek ilyen formái, ha van egy diktatúra. Azzal én is egyetértek, hogy tehát ma már más viszonyrendszer van, máshogy kell együttműködni, csomó mindent mi is tanulhatunk egyébként az erdélyektől, tehát ezt nem feltétlenül ez a segélyező viszonyrendszerbe kell elhelyezni, de az kétségtelen, hogy ebbe a korszakban, különösen azért, mert a magyar állam hivatalosan nem nagyon tette szóvá az erdélyi magyarság sorsát, ezért ezek a segélyfutárok, meg egyáltalán az adományok azt az érzést erősítették az erdélyi magyarokba, hogy nem feledkeztek el rólunk. És ez egy óriási emocionális tartalék volt. Tehát azért tényleg gondoljuk el azt, hogy egy nem veszélytelen határátkelés, mert azért tényleg megalázó tortúrák voltak, devizabűncselekményért, vagy mondjuk egy TB csalásért is le lehetett kapcsolni, mondjuk már magyar oldalon, ha valaki túl nagy mennyiségű gyógyszert vitt el, meg volt az, hogy hogyan kell viselkedni egy román igazoltatás során, hogy ne bukjon le az ember. Tehát az emberek kockázatot vállaltak, elmentek, és bizonyos értelemben én azt gondolom, hogy a kávé is fontos, meg a szívgyógyszer is fontos, esetenként konkrétan életmentő volt, de a legfontosabb mégiscsak az az üzenet volt, hogy nem feledkeztek el rólunk, és a Jobbik Magyarország, vagy a nem hivatalos Magyarország itt van velünk, és gondol ránk. És szerintem ez az az üzenet, amit nyilván más körülmények között, meg nem ilyen viszonyrendszerben elhelyezve, de szerintem újra és újra végig kell gondolni, hogy létezik a kultúrás értelemben vett magyar nemzet, és ennek a nemzetnek a tagjainak van köze egymáshoz.
Tehát akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen volt egyfajta ilyen terapeutikus funkciója, és ezt lehet talán mondani annak, hogy egyáltalán a beszélgetések létrejönnek?
Mindenképpen azt számos segélyfutár megemlítette nekem, hogy milyen megindító beszélgetések voltak ezekből az utazásokból, hogy gyakran mai napig élő kapcsolatok születtek. Van, akinek az egész szakmai pályáját meghatározta az, amit akkor tapasztalt, szerelmek jöttek létre, házasságok köttettek időnként, tehát hogy ez egy nagyon mélyen megindító emberi történet szerintem, és tulajdonképpen a segélyfutárkodás, a segélycsempészés az valójában egy szimbólum, egy jelkép. Tehát annak, hogy a magyar társadalom jóra valósága létezett akkor is, ha mondjuk egyébként a hivatalos narratívába nem jelenhetett meg, tényleg egy apró példát hadd hozzak, Utazások Erdélyben címmel volt ez a korszak egyetlen útikönyve, amit Magyarországon lehetett kapni Erdélyről, és összehasonlítottam a kiadásait, hogy hogyan jelenik meg. Hát eleinte még magyarul se írták le, tehát a magyarországi magyar útikönyvbe se írták le magyarul azt, hogy Kolozsvár, vagy az, hogy Nagyvárad. Tehát Oredeától Kluzsnapokáig így voltak az útvonalak. Tehát ebből a korszakból, vagy ebből a gondolkodási sémából léptek ki azok az emberek, akik azt mondták, hogy nem, mi nem így gondolkodunk, nekünk ez fontos, elmegyünk és segítünk, és ezt az erdélyi magyarok igenis jól fogadták, és nagyon szép emberi történetet tudtak ebből születni.
Még egy kicsit mesélj kérlek ezekről a motivációkról. Mondtad, hogy többféle helyről érkeztek emberek, említetted a holland szállat a történetben is, és hogy itt vallási mozgalmak, illetve nem is tudom, humanitárius, vagy akár néprajzos érdeklődésű csoportosulások hogyan vegyültek. Volt-e, ami dominánsabb volt ezek közül, és hogyan játszottak át egymásba ezek a szempontok?
Igen, ez nagyon érdekes, ezt tényleg nem egy hierarchizált, struktúrált mozgalomként kell elképzelni. Nagyon gyakori volt az, hogy mondjuk valakinek semmifajta erdélyi családi kötődése nincs, de érettségi után, fiúknál katonáskodás előtt, nyáron barátaival tesz egy erdélyi körutat, és olyan hatást tesz rá, hogy aztán elhatározza, hogy ő számára ez egy fontos téma. Létezett a hitsorsosi szolidaritás, tehát például református egyházban itt hagyományosan nagyon komoly erdélyi kapcsolatai vannak, és amint lehet, ezek az emberek már elindultak. Katolikusoknál ugyanígy itt ki kell emelni Márton Áron szerepét, gyulafehérvári püspök, aki hallatlan erkölcsi tekintély volt haláláig, és ő is egy nagyon vonzó példa volt fiatal katolikus értelmiségieknek. Táncház mozgalom példáját mindenképpen ide kell hoznom, 1972-ben elindul, az alapvetően az autentikus erdélyi paraszzenére alapuló táncház mozgalom, ami tényleg százezreket ismertet meg Magyarországon ezzel a különleges hangszeres zenével, különleges szórakozási formával, és sokaknak az volt az alapélménye, hogy na akkor nézzük meg, honnan jön ez a zene, honnan jön ez a tánc. Kallós Zoltán nevét itt meg kell említenem, néprajzkutató, erdélyi néprajzkutató, aki a táncház mozgalmat elindító magyarországi koreográfusokat kalauzolta azokon a területeken, ahol lehetett népzenét gyűjteni, és amely felgyűjtött népzenét aztán a magyarországi táncházakba játszottak. Tehát kicsit így minden mindennel összefügg, és azt kell, hogy mondjam, sok ez a segítő folyó, ez sokfajta patakból táplálkozott. Az általad említett hollandok is így kerültek a képbe vallási szolidaritás alapján. Holland reformátusok tömegesen segítettek Magyarország és erdélyi hittestvéreiknek, már csak azért is, mert Kolozsváron tanulhattak egy időben a magyar nyelvű protestáns teológián református lelkészek Hollandiából, jól megtanultak magyarul, kialakult a hálózatuk, helyi hálózatuk, és ők Hollandiába visszatérve mindent megtettek azért, hogy a helyben megismert kollégákat, barátokat, hittársakat segítsék valamilyen módon ebben a Ceausescu érában.
Említed, hogy az első választás, az első szabad választás aztán szétrobbantja ezt a nemzeti konszenzust, ami kialakult. Erről nyilván rengeteget lehet beszélni, és beszélnek is szerencsére sokan, meg végzik a történészi munkát. Neked mi a megfejtésed, miért alakult ez így, miért volt egy ilyen szétrobbanás az első szabad választás, miért nem tudott megmaradni a konszenzus ennek kapcsán?
Én azt gondolom, hogy ez a nagy közéleti szétrobbanás egyik kis meteoritja volt. Tehát, hogy akkor ugye volt egy ellenség, vagy egy ellenségkép. Tehát mindegy, hogy valaki demokratikus emberi jogi meggyőződésben, mondjuk demokratikus ellenzék a későbbi SZDSZ világa, ezért segítette a határon túli magyarokat, vagy egy nemzeti szolidaritási alapon, mint az MDF világ, egyfajta ilyen keresztény szolidaritási alapon, mondjuk az egyházak részéről, mindenki egy célért dolgozott együtt, és ez nyilvánvalóan, amint a közös ellenség megszűnt, ez a típusú összetartás is megszűnt, ennek van egy természetes oldala. Az már kevésbé természetes, hogy tulajdonképpen ez a belekerült a közéleti lövészárok harcba, és erről a kiadvány végén csinálok is egy páros interjút Enc Gézával, aki a MDF kormány idején a határon túli magyarok hivatalának az első elnöke volt, illetve Nyári Krisztián irodalomtörténésszel, aki fiatalon szintén ilyen segélyfutár, segélycsempész volt, és ő aztán az SZDSZ egyik kommunikációs szakembere volt, és megpróbáljuk ezt felfejteni, szerintem hallatlan izgalmas, hogy most már lassan 4 évtized távlatából mi volt az oka ennek a szétrobbanásnak. Itt tényleg sok mindent lehet említeni, értelmiségi, elit pozíciókért való harc, információhiány, politikai logikának a ráhúzása valamire, ami nem kellene, hogy politikai logika alapján működjön, de az tény és való, hogy az a típusú egység, annak nyilván volt, amit nem lehetett megtartani, de szerintem itt azért kijöntöttük elég rendesen a fürdővízzel a gyereket is 1990 után.
És hát ennek a 1990 utáni történetnek azért van egy nagyon fontos fordulópontja, szerintem lehet azt mondani, a 2004-es népszavazás mellett 2010, amikor megtörténik az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetése, és egészen új alapokra helyezi az Orbán rendszer, az egymás utáni Orbán kormányok a magyarországi és az erdélyi a határon túli magyarság viszonyát. És most pont egyébként ezt muszáj behoznom, hogy csütörtökön lesz a Vétó című műsorunknak egy kolozsvári kiadása, és ezért nagyon sokat olvasgattam, meg hallgattam mostanában erre készülve, hogy hogyan lehetne újra gondolni ezt a viszonyt, és mi ebben a mozgástér. Szerinted kifejezetten ebből a szempontból, hogy milyen lehetőségeink vannak a magyar-magyar viszony meghatározására, milyen tanulságokat lehet levonni ezekből a rendszerváltozás előtti történetekből, ami esetleg egy új szempont lehet abban, ahogyan gondolkodunk erdélyi magyarokhoz fűződő viszonyunkról?
Szerintem az, hogy azért Erdély egy sokszínű és autonóm világ. Tehát egyrészt ha az egész területet nézzük, amit Romániához csatoltak 1920-ba, ez nagyobb, mint Magyarország. Az RMDSZ, ha ennek a politikai komponenséről beszélünk, egy magyarországinál nagyobb ország jóval kaotikusabb politikájában áll helyt. Most, hogy milyen módon, milyen kompromisszuk, hogyan, mint, ez más kérdés, de hogy mégis van egy nagyon komoly politikai tapasztalat. Nem akarok visszamenni Bethlen Gáborig, az önálló Erdélyi útig, de abban biztos vagyok, hogy az egybites magyarországi belpolitikai kommunikáció ráhúzása a sokszínű autonóm erdélyi viszonyokra az nem szül jó vért és nem szül jó eredményt. Tehát lehet, hogy sokkal jobb lenne, hogyha ezeket a kérdéseket valahogy ki tudnánk ebből emelni, ki tudnánk a napi politikai iszabbirkózásból emelni, és jóval többet beszélgetni egyébként az erdélyekkel is, hogy ők hogy látják a saját helyzetüket, mi miképpen látjuk a saját helyzetünket, és hol tudjuk azokat az egyetértési pontokat megteremteni, ahol kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymás autonómiáját, és nem Hát nem egy politikai hívószóként használjuk ezt az egész kérdést, mert ennek a kiadványnak az is az üzenete, hogy ez tényleg mindenki története volt, és nekem meggyőződésem az is, hogy mindenkinek a története lehet is, de hát ezen dolgozni kellene, lehet, hogy nem is elsősorban egyébként a politikusoknak.
És hát, hogy akkor már itt a politikusokról elterelődik a szó, említed az előszóban a családi szálat a te szempontodból ebben a történetben. Kérlek, mesélj erről zárásként, hogy egyrészt hogyan jutottál el eddig a történetig, és a ti családi legendáriumotok hogyan kapcsolódik mindehhez?
Igen, nekem édesapám színikritikus volt, aki határon túli magyar színházakkal is foglalkozott, a Filmszínház Muzsika című lapnak a tudósítójaként, és elég sokat járt Erdélybe, elég nagy kapcsolati hálója született, úgyhogy gyerekkoromtól kezdve hallottam ezeket a történeteket, például azt, amit idézek a kiadványban, hogy bátyám egyik határátkelésnél nagybátran oda mutatta a hátizsákját a vámosnak, román vámosnak, hogy tessék bácsi ezt is megnézni. Na most apró probléma volt, hogy a gyógyszert abba a táskába rejtették szüleim mondván, hogy hát nincs az az elvetemült román vámos, aki megnézi a gyerek hátizsákját. Szerencsére nem nézte meg, csak úgy csinálta magyarul beszélő vámos, mintha megnézné. De ez ilyen, azóta is ilyen családi legendárium része. Én Kizsé Csaba tanár úrral sokat beszélgettem erről, ő volt a doktori témavezetőm, ő nemrég elhunyt, neves polonista, Közép-Európa szakértő, MDF megalakulásában kulcs szerepet játszó értelmiségi, és hát ő a határon túli magyar világhoz való viszonyulás 70-es, 80-as évekbeli magyarországi percepcióját kiválóan el tudta nekem mondani, és ezekről is sokat beszélgettünk, tehát ez is egyfajta segítség vagy inspiráció volt, illetve én a Károly Gáspár Református Egyetemen is tanítok, a Károly Interdisziplináris Akadémia nevű szakkollégiumban, határon túli magyarossággal foglalkozó kurzusokat, és nagyon inspiráló beszélgetések voltak például diákjaimmal arról, hogyan is miként tekintünk erre a kérdésre, és hogyan hozzuk elő újra és újra a nemzeti szolidaritás, a hasonlóság és a különbség kérdéseit, és hogy hogyan tudjuk ezt kezelni. Szóval sokfajta érdeklődés ért itt össze, benne volt az újságíró érdeklődése, benne volt a történész érdeklődése, de a Táncház Mozgalom révén benne volt a néprajzos érdeklődése is, mert néprajzszakot is végeztem, és jó volt látni azt, hogy hogyan kerekedik ki tulajdonképpen ebből a sokfajta mozaikból valami egységes kép, ami hitem szerint elmond egy fontos, el nem mesélt történetet a Kádár rendszerből.
De hát szerencsére most már legalábbis részben elmesél történet, hiszen megírtad ezt a kiadványt. Elhelyezzük a leírásban azt a linket, ahol meg lehet rendelni a Válasz Offline legújabb számát. Még egyszer hozzád fordulnék, Bálint, hogy máshol kapható-e, vagy irány a leírás és a link?
Legkönnyebb, hogyha a Válasz Online webshopjába vásárolják meg a kedves olvasók, de nagyobb könyvesboltokban, újságárusoknál meg lehet vásárolni.
Hát karácsonyi ajándéknak is kitűnő lehetőség, illetve talán javasolhatjuk a nézőknek az utána kérdezést a családban, mert könnyen lehet, hogy sokkal több családnak van szintén a legendáriumában ehhez kapcsolódó történet, mint amiről tudunk. Ablonczi Bálint, a Válasz Online újságírója, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmesélted mindezt. Szervusz!
Köszönöm szépen, szervusz!
Nektek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt már az adásunk ezzel a két blokkal. Ha esetleg csak ezt a második részt nézted, érdemes megnézni az első felét is, ahol Lavani Alex tolmáccsal beszélgettem a közéletet napokig tematizáló tolmács botrányról, a tolmácsok feladatairól, felelősségéről és ennek az egésznek a komplex kérdéseiről, úgyhogy azt is javaslom. Holnap reggel érkezik a Vétón túl, én is szerepelek benne, két kollégámmal beszélgetünk, illetve este pedig végre jön az Unorthodox című sorozatunk második adása, amiben Papp Szilárd kollégám Helen Thompsonnal, a Cambridge-i Egyetem politikai gazdaságtan professzorával beszélget, mégpedig arról, hogy az energiáért folytatott küzdelem hogyan alakítja a világpolitikát. Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes beszélgetés lesz, hiszen már az első rész is az volt Wolfgang Münchau-val, azt is érdemes visszanézni, ha még nem láttátok. Csütörtökön pedig vétó lesz, mégpedig Kolozsvárról, úgyhogy ennyiben kapcsolódik is ehhez a mai beszélgetéshez. Ha esetleg úgy tévedtél ide, hogy Kolozsvár környékén élsz, esetleg Erdélyből nézel minket, akkor még tudsz venni jegyet a kolozsvári vétóra, ez csütörtökön lesz, helyi idő szerint 7 órakor, a Partizán felületein megtalálhatók a jegyek erre az eseményre is. Úgyhogy remélem minél többekkel találkozunk ott, hogy minél többekkel találkozunk még így a képernyőn keresztül a következő napokban is. Köszönöm szépen a figyelmet, Itzé és Ambrust hallottátok. Sziasztok!